kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hálaadó Isten tiszteleten is vagyunk, hiszen hálát adunk az új kenyérért, emlékezünk Isten előtti hálaadással azokra a történelmi időkre, amikor Istentől megkaptuk ezt a földet, ezt a hazát és népünket. Ezt az Isten tiszteletünket a szózat éneklésével kezdjük meg. És a 90. zsoltárunkat keressük ki. A 90. zsoltárunknak énekeljük az első és a 8. versét. Az első verse így kezdődik a 90. zsoltárnak: Te benned bíztunk, elejtől fogva. Thank you. a mi segítségünk is, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a következő percekben hallgassunk meg egy indulót, egy éneket, amelyet azok a gyermekek fognak számunkra elmondani, elénekelni, akik az elmúlt héten részt vettek azon a kis héten, játszóhéten, amelyen igyekeztük őket ide szeretgetni egyház községünkhöz, a gyülekezetünkhöz, ehhez a közösséghez. Kértük erre a testvérek imádságát, most pedig meghallgatjuk az ő szolgálatukat, amelyel közöttünk szolgálnak.
Yeah.
szépen! Eltek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk! Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert király vagy, aki uralkodsz mennyen és földön. Dicsérünk téged azért, mert nincs senki, aki megakadályozhatna téged abban, hogy véghez vigyed világ megváltó tervedet, hogy üdvözítsed a tiéidet, hogy megkönyörülj azokon, akiket megkönyörülsz. És nem akadályozhat meg senki abban sem, hogy végrehajtsad a te ítéletedet. Dicsőítünk téged azért, mert a téged szeretőknek oly sok jót készítettél. Dicsőítünk téged azért, mert hozzád tartozni jó. Dicsőítünk téged azért, mert megvigasztalsz és megerősítesz. Letörlöd a mi könnyünket, reménységet adsz a reménytelenségben. Megerősítesz testi és lelki gyengeségben. Hazahozol bennünket messziről, távolról és közelről is. Dicsőítünk téged azért, mert országodból ízelítőt adsz nekünk ezen a földön. Köszönjük, hogy lakhelyet adsz, családot adsz, szerető embereket adsz körénk. Köszönjük, hogy gyülekezetet adsz, ahol együtt lehetünk te veled és egymással. Dicsőítünk téged hazáért, azért a földért, amelyet személy szerint nekünk adtál. Köszönjük te neked azt, hogy megmutatod gondviselésedet, amikor megérleled a gabonát, és gondot viselsz a mező virágára. Dicsőítünk téged azért, mert jó vagy, mert várhatunk téged, és mert tudhatjuk, hogy a te országodban, amely eljövendő, még többet és még tökéletesebbet fogunk tőled kapni. Szeretnénk ezen a mai vasárnapon veled találkozni, tere át hallgatni, elfogadni tőled, amit te hozol és te adsz nekünk, mert hiszük és tudjuk, hogy a te közelséged olyan jó nékünk. Engedd, hogy ezt kiki átélhesse ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 165. számú dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Testvérek, hallgassuk Istennek ígéjét, amely megszólít bennünket János evangéliumából, János evangéliumának 6. fejezetéből, ahol a 60. verstől kezdődően ezt olvassuk. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatja. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, azért is döbbenetes János evangéliumának ez a története, és Jézus életének ez a pillanata, mert általában Jézus Krisztussal kapcsolatban megszoktuk azt, hogy olyan jó dolgok történnek körülötte. Olvasunk arról, hogy ő tanítja az embereket, hozzájönnek sokan, olvasunk arról, hogy nem csak hallgatták őt sokan, és ezáltal nyertek áldásokat, hanem voltak, akik megszólították Jézus Krisztust hittel, és gyógyulást nyertek betegségeikben. Megint voltak, akik el sem jöttek Jézushoz, de mégis részesedtek az ő mennyei erejében. Aztán voltak olyanok, akik enni kaptak az Úr Jézus Krisztustól, voltak olyanok, akik simogatást kaptak az Úr Jézustól. Jézus Krisztus személyéhez általában úgy gondoljuk és úgy látjuk a Bibliában, hogy nagyon sok pozitív érték kapcsolódik. Amikor János evangéliumát olvassuk, akkor egy kicsit meg is üd bennünket ez a történés itt Jézus körül, hiszen ahogy olvastam is, arról tájékoztat bennünket János, hogy ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Valahogy nem illik a képbe ez a mondat. Ha hozzányúlhatnánk a Bibliához, akkor lehet, hogy ezt a szakaszt kivennénk, mert azt mondjuk, hogy nem illik bele a Jézus történetbe. Nem arról van szó, hogy az ellenségek visszavonultak, riadót fújtak, és azt mondták, na, nem foglalkozunk tovább ezzel a Jézussal. Nem arról van szó, hogy olyanok, akik nem ismerték Jézust, azt mondták, nem is akarjuk őt megismerni. Hanem arról van szó, hogy az ő tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Nyilvánvaló, hogy ez a tanítványi kör nem a 12 tanítványra vonatkozott, mert Jézusnak volt több tanítványi köre, a 12 a legszűkebb tanítványi kör volt, akiket arra választott, hogy mindig vele legyenek, és voltak olyan tanítványok, akik hallgatták Jézust, együtt voltak Jézussal, de nem mindig. Nos, akkor is megdöbbentő, ha ezt olvassuk, sokan elhagyták őt tanítványai közül. És amikor ezt elolvassuk, ezt a történetet, akkor azt gondolom, hogy az az első dolgunk, hogy elcsöndesedjünk ezen, és meghajoljunk, és azt mondjuk, igen, ilyen is volt, hogy Jézust emberek elhagyták, nem idegenek, hanem olyanok hagyták el, akik addig őt követték, akik addig hallgatták az ő tanításait, olyanok hagyták el, akik látták az ő csodáit, akik közel voltak ő hozzá, és életüknek egy adott pillanatában mégis úgy döntöttek, hogy nem járnak Jézussal többé. Azt gondoljuk, hogy ez lehetetlen. Azt gondoljuk, hogy ilyen nincs. Azt gondoljuk, hogy aki egyszer megkóstolta Jézus társaságát, Jézus áldásait, az bizonyára nem hagyja ott Jézust, az bizonyára nem szakad el Jézustól. Azt gondolnánk, hogy aki valamit kapott Jézustól, az nem fog tőle eltávozni. És mégis mit látunk? Ettől kezdve sokan elhagyták őt, és nem jártak vele többé a tanítványok közül. Mindez azt jelzi, testvérek, nekünk, amiről Jézus maga is beszél, hogy tudnélik, nem mindenki volt elhívott azok közül, akik ott voltak Jézus Krisztus körül. Sokan voltak ott, akik érdeklődtek, sokan voltak ott, akikről úgy nézett ki, hogy fontos személy az életükben Jézus Krisztus, de egy adott ponton kiderült, hogy mégsem annyira fontos nekik Jézus Krisztus. Azt gondolom, hogy ezzel ma is tisztába kell lennünk. Jézus Krisztus körül ma is sokan vannak ebben a világban, de nem mindenki, aki ott van Jézus körül, elhívott ember. Nem szabad csodálkoznunk azon, hogyha emberek jönnek, és aztán mennek. Előfordult ez Jézus idejében is. Azonban mielőtt könnyelműek lennénk azokkal szemben, akik Jézus Krisztust elhagyják, azért érdemes megnéznünk azt, hogy miért is mentek el ezek a tanítványok. És miért is hagyták ott Jézust? Mert tudnélik, hajlamosak vagyunk mi arra, hogy embereket menni hagyjunk. De itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek akármiért mentek el. Nem arról van szó, hogy Jézus megsértette vagy megbántotta őket, hanem valami másról. Ma legtöbbször azok az emberek, akik elmennek a közösségekből, vagy elmennek Jézus mellől, azért mennek el, mert emberi sértéseket, bántásokat kapnak, vagy esetleg emberileg nem kapják meg azt, amire vágynak. Szabad-e mindenkit menni hagynunk? Vagy azért el kell azon gondolkoznunk, hogy nem rontottunk el valamit? Nos, pontosan azért, hogy ne essünk tévedésbe, szeretnék most arról is beszélni, hogy mi váltotta ki a tanítványok eltávozását. Hiszen ez egy nagyon is jól megfogalmazható indok és ok, ami miatt Jézustól emberek elmentek. Legelőször is azt olvastuk, hogy a dolog úgy kezdődött, hogy azt mondták Jézus Krisztus körül a tanítványok, hogy Jézus Krisztus beszédei kemény beszédek. Aztán, amikor Jézus még tovább beszélt, akkor annak az lett az eredménye, hogy néhányan, vagy sokan, így mondom, ahogy le van írva a Bibliába, elhagyták Jézust. Tehát volt ebben egy fokozat. Először kemény beszédnek tartották azt, amit Jézus mondott, majd később, amikor Jézus folytatta a maga kemény beszédét, akkor ott hagyták őt. Amikor ezt a szót olvassuk, hogy kemény beszéd ez, akkor talán elsőre az ugrik be nekünk, hogy nyilván Jézus Krisztus nagyon hangosan beszélt velük, vagy megbántóan beszélt velük, vagy indulatból beszélt velük, és ezen egy kicsit megbotránkoztak, hogy na, Jézus, hát ezt kapjuk tőled. De nem szabad erre gondolnunk, noha Jézus tudott keményen beszélni, kemény stílusban. Tudjuk, hogy amikor Jeruzsálemben a templomban meglátta azt a kavalkádot és fölfordulást, ami az Isten szentségét sértette, akkor Jézus nagyon kemény volt, emberileg is, viselkedésére nézve is nagyon kemény és határozott volt, de most itt másról van szó. Nem arról van szó, hogy Jézus üvöltözött, és a tanítványok ezt sértésnek vették. Arról van szó, testvérek, hogy Jézus valamit nagyon határozottan kijelentett. Föl mutatott mennyei titkokat az ő hallgatósága előtt, olyan titkokat, amely titkokat addig ezek az emberek nem láttak. Jézus leleplezett előttük mennyei dolgokat, és amikor ezek a mennyei dolgok az őt követő tanítványok előtt világossá lettek, akkor ezt úgy reagálták le sokan, hogy azt mondták, kemény beszédek ezek. Mik voltak ezek a mennyei titkok? Ha visszaolvasunk egy kicsit Jézus előző beszédeire, akkor azt látjuk, hogy Jézus arról beszél, hogy ő a mennyei kenyér, és ha valaki nem eszik a mennyei kenyérből, akkor nem lesz élete. Magyarán szólva Jézus beszédének a lényege és rövid összefoglalása abban áll, hogy Jézus nyilvánvalóvá tette, nincs üdvösség nélkülem. Nincs üdvösség nélkülem. Lehet, hogy ti sok mindent gondoltok az üdvösség útjáról, módjáról, az üdvösség megszerezhetőségéről, de aki nem kerül közösségbe én velem, az nem látja meg az Isten országát. És amikor ezt hallották a tanítványok, akkor azt mondták, hú, ez kemény beszéd. Ez kemény beszéd. Ha ma előállnék, és azt mondanám a testvéreknek, hogy nincs üdvösség nélkülem, akkor még azok is, akik tisztelnek, azt gondolom, hogy ugyanígy reagálnának. Na, ez kemény beszéd. Ezt azért még átgondoljuk, megfontoljuk. Jézus Krisztus ezt a kijelentést tette. És azon se szabad csodálkoznunk, hogyha ezen emberek megütköztek. Mi volt az, amivel Jézus fokozta még ezt a dolgot? Hova lehetett ezt még fokozni? Hát Jézus oda fokozta ezt a dolgot, hogy arról beszélt a tanítványoknak, hogy én hozzám pedig senki sem jöhet, ha nem az Atya adta ezt meg neki. Jézus arról beszélt, hogy nélkülem nincs üdvösség, és utána úgy fokozta még ezt a dolgot, hogy azt mondta, hogy hozzám pedig azok jönnek, velem pedig azok kerülnek kapcsolatba, és én azokkal vállalok közösséget, akiknek az Atya megadja ezt a lehetőséget. Azaz azt mondta Jézus, hogy az üdvösség az Atya akarata nélkül lehetetlen. Nélkülem és az Atya akarata nélkül lehetetlen üdvözülni és örök életet nyerni. És ebben a pillanatban úgy döntöttek a tanítványok közül sokan, hogy visszavonulnak, és nem járnak vele többé. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy Jézus semmi más nem tett, mint leleplezett mennyei titkokat. És azzal, hogy ő leleplezett mennyei titkokat, a porba söpörte azt az általános elképzelést, amit nagyon sokan gondoltak körülötte, hogy azért az üdvösség az az én kezemben van. Sokan, akik ott voltak Jézus Krisztus körül, úgy gondolták, hogy az üdvösség az az én kezemben van. Az én birtokom, én szereztem, én hiszek, én cselekszem, az Isten az én Istenem, ez volt az általános zsidó felfogás, az üdvösség az én üdvösségem. Ez az enyém. És akkor megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy az üdvösség az én vagyok. Az nem nálatok van az üdvösség én vagyok. És nincs üdvösség nélkülem. Az üdvösséghez nem te kell, ez nem a te cselekedeted kell, hanem én kellek hozzá. És amíg én nem jövök, amíg én ki nem nyilvánítom, addig nincs üdvösség. Más helyen úgy mondta Jézus Krisztus, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Nem úgy van, hogy te oda sétálsz az Atya elé, hanem úgy van, hogy én általam. Oda járulhatsz az Atyához. De nélkülem nincs üdvösség. Hát eltiporta Jézus, és elsöpörte azokat az elképzeléseket, amelyeket sokan dédelgettek a szívükben és gondolataik között, ő körülötte. Azt mondták magukban, jó ez a Jézus, nagyon jó tanításai vannak, és segít bennünket abban, hogy mi az üdvösséget megszerezzük, hogy az üdvösségünket megtartsuk, hogy Istennek tetsző életet éljünk, de hát ezt mi csináljuk? Jézus meg azt mondja, nélkülem nem lehet szó üdvösségről. És hova fokozza? Azt mondja, hogy az Atya akarata nélkül pedig nem juthat el senki én hozzám. Oda fokozza, hogy még azt a maradék reménységet is, ami ott volt a hallgatóság szívében, még azt is semlegesíti. Azt mondja, nem úgy van ez, hogy ti ide jöttök én hozzám, és akkor a végén mégiscsak azt mondjátok, hogy na de mi mentünk oda Jézushoz, jó, hát ő az üdvösség, de mi mentünk oda? Azt mondja Jézus, csak az Atya akaratával lehet én hozzám jönni. Az Atya akarata kell ahhoz, hogy valaki meghalljon engem. Meghallgatni, sokan meghallgattok engem. De hogy valaki meghalljon engem, azt, amit én mondok, ez az Atya akarata nélkül lehetetlen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy nem az értelem terméke a hit. Nem úgy van ez, hogyha valakinek jól elmagyarázom Jézust, az majd jól meg fogja érteni, és akkor már hívő. Hanem ezzel azt mondja Jézus, hogy az Atya kezében van minden. Az Atya ajándéka az, hogyha mi hinni tudunk, és hogyha mi nem csak hallgatjuk Jézust, meghallgatjuk Jézust, hanem meg is értjük az ő titkait. Drága testvérek, Jézus ezzel nem más mondott, mint azt, hogy az üdvösség, kedves tanítványaim, az üdvösség az kegyelem, azt ti ajándékba kapjátok, amiért egyet tehettek, vagy amivel kapcsolatban egyet tehettek, azt, hogy elfogadjátok. Azt, hogy elfogadjátok. Kapjátok. Ha érkezik hozzátok, akkor elfogadhatjátok. Nem azért érkezik, mert jók vagytok. Nem azért, mert különbek vagytok. Hanem azért, mert az Atya megajándékoz a lehetőséggel benneteket. És amikor ezt Jézus felfedi, akkor mit látunk? Akkor sokaknak betelik a pohár. És azt mondják, ha az semmi, amit mi gondoltunk, ha az semmi, amit mi eddig csináltunk, akkor Jézus, te nem kell lesz. Akkor mi megyünk más utakon, és járunk más mesterek után. Nagyon érdekes számomra, kedves testvérek, ez a harmadik gondolat ebben a történetben, hogy Jézus nem rohant senki után. Amikor sokan elhagyták őt, akkor nem olvassuk azt, hogy Jézus utánuk ment volna. Bocsássatok meg! Nem így akartam mondani! Nem olvassuk azt, hogy Jézus azt mondta volna, hogy jaj, milyen kevesen maradtunk. Még a 12-t is csak megkérdezte. Azt kérdezte tőlük, ti is el akartok menni? Szabad az út, barátai, ti is el akartok menni? A lehetőség nektek is megvan. Nem mondta Jézus, hogy na azért titeket itt akarlak tartani, és azért veletek máshogy beszélek ezután. Hanem fölajánlja nekik is. És azt mondja, ha menni akartok, akkor mehettek. Nos, ha azt kérdezzük, mik azok az okok és indokok, amik miatt esetleg eltávozhatnak ma is sokan, azt mondjuk, egyetlen egy indok lehet, amikor nyugodtak lehetünk, ez pedig Jézus Krisztusnak a határozott kijelentése. Ha valakinek ez nem kell, az mindig mehet. Kötelességünk mindig azok után elmenni, akik miattunk mennek el. Azért, mert mi nem vagyunk olyanok, mint amilyennek Krisztus gyermekeinek lennie kell. De akiknek nem kell Jézus, akiknek az a Jézus, aki a Biblia Jézusa, túl kemény és túl határozott. Nos, azok után, testvérem, nem rohanok én sem, és nem rohanunk mi sem. Mert volt olyan időszak, amikor az egyház rohant a távozók után. És van olyan időszak ma is, amikor Európa szerte azt látjuk, hogy Jézus Krisztus tanítványai rohannak az eltávozók után. A nyugati társadalmakban, ahol az emberek kiábrándultsága oda vezetett, hogy elhagyták a templomokat, az egyház mindent elkövet arra, hogy ezeket az embereket visszacsalogassa. És ez az elkövetés, a mindent elkövetés általában abban áll, hogy a Jézusi határozott tanításokat megtagadva olyan limonádét szolgálnak fel szószékekről, az embereknek olyan tanításokat, amikre az emberek azt mondják, na jó, hát akkor visszajövünk. Hát Jézus nem rohant senki után. Nem esett kétségbe. Szeretném ma is leszögezni azt, hogy van elhagyás. És most nem azokról beszélünk, akik a távol lévők közül, akik oda sem közelítenek a Jézus útjhöz, elhagyják Jézust. Elhagyásról abban az esetben beszélhetünk, amikor valaki Jézus Krisztust hallja, az evangéliumot hallja, és úgy dönt, ez nem kell. Olyan korban élünk, kedves testvérek, de talán azt mondhatom, hogy a kereszténység mindig olyan korokban élt, amikor határozott kijelentésekre van szükség. Határozott kijelentésekre van szükség. Legfőképpen azért mondhatom, mert az ember korszakról korszakra isteníti önmagát, a saját maga elképzeléseit, és ez a hatás eléri a keresztényeket is. Mi is magunkat vagyunk hajlamosak isteníteni, a magunk módszereit, a magunk gondolatait, a magunk elképzeléseit az üdvösségről, az örök életről. És megszólal Jézus, és ma is azt üzeni nekünk, hogy ember, te semmi vagy. Ember, nélkülem nincs üdvösség. Lehet, hogy magyarázol jobbra-balra, lehet, hogy megtalálsz ügyes és logikus utakat, de ha én abban nem vagyok ott, ember, akkor az nem az üdvösségről szól, mert üdvösség nincsen nélkülem. Akinek nincs közössége én velem, és ezt Jézus mondja, annak köze sincs az üdvösséghez. Aztán Jézus ma is azt mondja ebben a világban, hogy az üdvösséget, az üdvösségre való vágyakozást, azt az Atya akarata nélkül senki sem képes a másik szívében felszítani. Ha az Atya nem akarja, akkor mi nem találhatunk oda még Jézus Krisztushoz sem. Határozott kijelentésre van szükség. Egy olyan világban élünk, amely mindig, mindenkor azt hirdette magáról, hogy tudja az üdvösség útját. És mindig megadta a világ ezeket a módszereket, ahogy üdvözülni lehet. Egy olyan korban élünk, amikor sokféle receptet kínálnak nekünk az üdvösségre. Bőséggel lehet válogatni a sok világvallás és a sok felekezet között. De testvérek, ma is igaz Jézus Krisztus kijelentése. Nélkülem nincs üdvösség. Nélkülem nincs üdvösség. Nemrégiben Rómában a pápa megerősített egy korábban kiadott dokumentumot, amelyben nyilatkozik arról, hogy üdvösség nincsen Rómán kívül. És kijelentik ebben a dokumentumban azt is, nem ilyen direkt módon, de teljesen egyértelműen, hogy például a protestáns egyházakban nincs üdvösség, mert mi nem vagyunk az egyház. Mi kiestünk abból a folyamatból, amiből ők eredeztetik magukat, Pétertől. Mi nem vagyunk egyház, nálunk nincs üdvösség. Kedves testvérek, még akkor is, ha a pápa mondja, azt kell, hogy mondjuk, Krisztus nélkül nincs üdvösség. Az egyház nélkül van üdvösség. Mert amikor az egyház mélységekben jár, emberek akkor is jutottak hitre, amikor az egyház eltávolodott Jézustól, akkor is történtek megtérések, amikor Róma elhagyta Isten útjait, és a legsötétebb időszakait élte, akkor is volt Luther Márton, Calvin János, voltak hugenották, volt Zwingli, mert Isten úgy rendezte a dolgokat. Mert az volt az Isten akarata, hogy emberek megtalálják Krisztust, és volt, és lesz üdvösség, ahol Krisztust prédikálják. Nem az a lényeg, hogy te hova tartozol. Az a lényeg, hogy Jézus Krisztussal milyen a kapcsolatod. Hogy ismered-e őt személyesen. Hogy közösséged van-e ő vele. Aztán olvastam a múlt héten egy hírt egy holland püspökről, aki elindított egy mozgalmat Hollandiában a protestánsok között, hogy a muszlimokat ne sértsük meg, szólítsuk mi is Istent Allahnak. Erre akarja a keresztjén követőit rávenni. Szólítsuk mi is Istent Allahnak. Persze mi Istenre gondolunk, de hogy ne sértsük azokat, akik közöttünk élnek, szólítsuk Allahnak. Nincs szükség határozott kijelentésre, de szükség van határozott kijelentésre. Újra és újra. Mi nem csak egy szín akarunk lenni a világ vallási palettáján. Testvérek, mi azt a Jézus Krisztust hirdetjük és követjük, aki azt mondta, nélkülem nincs örök élet. Mi nem vagyunk egyenlőek más felekezetekkel és más világvallásokkal. Nekünk élő Jézus Krisztusunk van. Mi ahhoz az egyetlen Istenhez tartozunk, aki azt mondta, nincs más Isten rajtam kívül. Nekünk nagyon is határozottnak kell lennünk. Egy olyan világban, ami mindent elfogad és mindent egyenlővé tesz. Nekünk bizonyságot kell tennünk arról, hogy a mi Istenünk az egyetlen és igaz Isten. De erről csak az fog és csak az tud bizonyságot tenni, aki mindezt hiszi, és akinek ezzel az Istennel, Jézus Krisztus által élő és igaz kapcsolata van. Drága testvérek, nem igazodhatunk örökké. És ez igaz egyházunk életében, igaz a személyes életünkben is. Nem igazodhatunk örökké. Döntést kell hozni Jézus vagy a magam elképzelései között. Nekünk, akik Jézus Krisztus igéje körül vagyunk, az igazi döntést nem elsősorban úgy kell meghoznunk, hogy Jézus vagy a kárhozat. Persze, hogy mindenki Jézust választja. Nekünk egy nagyon komoly döntést kell hozni, Jézus vagy az én elképzeléseim. Mihez ragaszkodsz, testvér? Mihez ragaszkodsz? Ahhoz, amit Jézus Krisztus mondott, amit tőle kaptál, amit ő kijelentett, vagy ahhoz, ami a saját elgondolásod, ahhoz, ami a saját gondolatod. Van ma is hitehagyás, van ma is kijelentéshagyás, amikor valakinek nem kell Jézus. Nos, testvérek, mi Jézus Krisztus tanításaiból, az ő személyéből semmit nem szeretnénk elvenni. Mi szeretnénk őt úgy hirdetni, ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben is, ahogyan ő kijelentette magát nekünk. Mi nem egy népszerű Jézust akarunk itt megszólaltatni és hirdetni. És én nem azt a Jézust prédikálom, testvérek, aki mindenkinek jó Jézusa. Én azt a Jézust prédikálom, aki megmondta az igazat az embereknek, azt mondta, én vagyok az igazság, aki azt hirdette, hogy nálam nélkül nincsen örök élet, nincs út az atyához. Azt a Jézus Krisztust hirdetjük, aki világos ítéletet mondott a bűn felett. Azt a Jézus Krisztust hirdetjük, aki vállalta a kereszthalált, hogy az atya akaratát betöltse. Nem akarok másról tudni közöttetek, azt mondja Pál apostol, csak Jézus Krisztusról, méghozzá, mint megfeszítettről. Lehet, hogy sokaknak nem kell ez a Jézus Krisztus. Nem én, vagy nem mi nem kellünk, hanem Jézus Krisztus nem kell. Jó, ha ezt világosan látjuk. Amikor 2007-ben prédikáljuk Jézust, és amikor kimerjük azt mondani, hogy nincs üdvösség Jézus Krisztus nélkül, akkor ezt azért is tesszük, mert féltjük a mi népünket. Féltjük azokat az embereket, akik közöttünk élnek, akik talán Isten közelében vannak, de Istenről mégsem úgy gondolkoznak, ahogy ő ezt kijelenti. Nem szeretnénk igazodni, házon belül sem, csak Krisztushoz. És amikor a mi népünket megszólítjuk, akkor semmi más nem akarunk hirdetni és mondani, csak Jézus Krisztust. Mert ő a mi életünknek a megoldása. Hiszen tudom és vallom, hogy nem a gazdaság lesz az, ami ezt a nemzetet megváltja. És nem annak a függvénye, ami jól létünk, hogy éppen milyen pártok min veszekednek. Majd akkor fog a mi népünk jó döntéseket hozni, ha elfogadja Jézus Krisztust. És ha majd tud Jézus Krisztus szemével nézni a dolgokra. Ez a nép már az igazság és a hazugság között sem tud különbséget tenni. Kell-e radikálisan és kell-e határozottan kijelentést tenni? Igen, testvérek, kell. Mert ott, ahol az igen már nem igen és a nem már nem, ott semmi más nem segít. Csak ha világosan beszélünk arról, hogy van fehér és van fekete, hogy van igaz és van hamis, csak ha világosan beszélünk arról a Jézus Krisztusról, aki a mi szemünket képes megnyitni. Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról. Nos, ez az, amit nekünk is a saját életünkben el kell dönteni. Kiről akarok én tudni a saját életemben? Fontos-e nekem Jézus Krisztus? Vagy ragaszkodom minduntiglan a saját elképzeléseimhez, a saját gondolataimhoz? Drága testvérek, Jézus Krisztus őszintén és határozottan leplezett le mennyei titkokat. Emberek elfordultak tőle, és a maguk útját választották. Jézus ezt kérdezte az öveitől, vajon ti is el akartok engem hagyni? És akkor Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Szülessen meg ez a hitvallás mindannyiunk szívében. Amen. Kedves testvérek, a 229. számú dicséretünk első versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 229. számú dicséretünk első versének éneklésével, amely így kezdődik, Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy megnyitod előttünk a mennyei titkok ajtaját, és világossá teszed előttünk, hogy üdvösségünk kegyelemből van és kegyelemből lehet. Olyan sértőnek érezzük sokszor, amikor összetöröd a mi gondolatainkat, elképzeléseinket. De köszönjük, hogy a te szereteted az, hogy megnyitod előttünk az igazságokat, és engeded, hogy lássuk és megértsük, hogy sehogyan máshogyan nem juthatunk el te hozzád, csak ha az Atya akarja és ezt megengedi nekünk. Hadd kérjünk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, és engedd meg nekünk, hogy Jézus titkainak ne csak hallgatói, hanem megértői is lehessünk. Kérünk szent lelked által gerjesszél hitet a mi szívünkbe, hogy ne kételkedjünk, hanem odaadjuk magunkat, ami megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki nélkül nem mehetünk te hozzád. Köszönjük, hogy képes vagy mindezt megtenni, és képes vagy mindezzel megajándékozni bennünket. Hálaadással dicsőítünk téged azért, hogyha a felkínált kegyelem már a miénk lehet. Ha megértetted, és a szívünket készé tetted arra, hogy elfogadjuk tőled a kegyelmet. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és engedd, hogy ne csak hallgatóid legyünk ezen a helyen, hanem hadd döntsünk melletted. Kérünk téged arra, hogy bocsáss meg nekünk, hogy talán sokak azért nincsenek itt közöttünk, mert nem olyanok voltunk, mint amilyennek lennünk kellett volna. De arra is kérünk téged, hogy emlékezzél meg rólunk, hogy ebben a kusza világban föl ne adjuk mindazt, amit nekünk adtál, és el ne felejtkezzünk te rólad. Adjad, hogy a szívünkbe zárjunk téged, és el tudjunk szakadni önmagunktól, az önimádatunktól, a hiúságunktól, és oda tudjunk fordulni te hozzád. Olyan nagy szükség van hiteles emberekre, akik nem csak hirdetik, hanem meg is élik a hozzád tartozásnak örömeit és áldásait. Tégy ilyenekké bennünket. Így kérünk téged egész nemzetünkért, szeretett hazánkért, mindazokért, az atyánk fiaiért, akik országhatáron innen és túl élnek. Urunk, adjad, hogy a te nevedet tudjuk hirdetni, és ami ránk bízatott, azt elvégezhessük. Hát, ha a mi népünk megtérne, megfordulna, Ó, Urunk, adjál világosságot ennek a népnek. Adjál olyan vezetőket, akik a Te világosságodban járnak, akiknek ezért őszinte az életük. Olyan lehetetlennek tűnik ez, de mi imádkozunk Te hozzád, aki előtt semmi sem lehetetlen. Emlékezz meg rólunk. Tarts meg bennünket őrző és védő kezedben, mennyei édesatyánk, és hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor megszólítunk Téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk imádságunkat, kedves testvéreim, énekeljük a magyar himnuszt. Senki sem jöhet én hozzám. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem mindenek előtt, hogy ahogy látják is a testvérek, és hirdettük az Úrnak szent asztalát, megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket az úrvacsorai közösségre. Hadd kérjem rögtön most azt az úrvacsorai közösség kezdetén, és hadd jelezzem azt, hogy egyedül fogom osztani az úrvacsorát, majd tízesével vesszük a kenyeret, és utána a kelyhet. Ez azt jelenti, hogy az úrvacsorai közösségünk egy picit hosszabb lesz, mint máskor. Szeretettel kérem a testvéreket arra, hogy akik itt maradnak az úrvacsorai közösségre, azok tiszteljék meg az Urat, és tiszteljék meg a közösséget is azzal, hogy végig itt maradnak az Isten tiszteletünk zárásáig. Szomorú a szívem, amikor azt látom, hogy úrvacsora után elmegyünk a templomból, anélkül, hogy bezáródna igazából a közösség. Az Isten tiszteletnek a záró énekkel van vége, így kérem a testvéreknek a türelmét, szeretetét, megértését. Így vállaljuk közösséget a mi Urunkkal és egymással is. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel egybekötve. Azt kérjük, hogy akik oda jönnek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből a 26. verstől kezdődő szakaszt olvassák el. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, majd jövő vasárnap a szokott rendszerint 9:30 órakor istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermekistentiszteleteket. Isten előtti hálaadásra és örömmel jelentem, hogy házasságukra Isten áldását kérték templomunkban, augusztus 12-én vasárnap délután 5 órai kezdettel David Kenick és Prince Adrien, majd augusztus 18-án délután 4 órai kezdettel Nagy János és Nagy Zsuzsanna testvéreink. Isten áldása legyen az ő életútjukon és életükön. Én is szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten mindenféle fajta szolgálatot tevő és végző testvérünknek, akik végig kísérték a református játszóhetet, ahol tehát olyan gyermekeket igyekeztünk megszólítani, akik nem tartoznak szorosan ide a gyülekezethez, éppen ezért minden nap a játszó téren történt a délelőtti program, és az ebéd és az ebéd utáni foglalkozások zajlottak itt a gyülekezetben. Hiszen, hogy Isten áldása van azon a misszión, amit ilyen módon végeznek testvéreink, hadd kérjem továbbra is az ő érettük való imádságot, és hadd mondjak köszönetet mindazokért, akik valamilyen úton, módon fáradoztak azért, hogy ezek a gyermekek otthonra találjanak közöttünk. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket és az adakozás lehetőségét. Azoknak, akik a németországi kirándulásra jelentkeztek, csak emlékeztetésképpen hadd erősítsen meg, hogy holnap reggel 7 órakor találkozunk itt a buszfordulóban, és ha Isten megsegít és odaérkezik mindenki, akkor indulunk Németországba a testvér gyülekezetünkhöz. Szeretném ezt is hirdetni a testvéreknek, hogy emlékezzenek meg az utazókról is imádságukban, és arról, hogy ez a kirándulás áldást jelenthessen nem csak azoknak, akik utaznak, hanem azoknak is, akik közé elmegyünk, és akik vendégül látnak bennünket. Szeretném elmondani, hogy egy jelképes ajándékot viszünk a gyülekezet nevében a német testvéreknek. Ez a jelképes ajándék pedig egy írott házi áldás, ami a gyülekezeti termüknek vagy a templomnak a falára kitehető, és reméljük, hogy szépségével, de legfőképpen üzenetével emlékeztetni fogja őket Istenre, akit szeretünk, és akiket hitünk szerint, akit ők is szeretnek. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek ezt a részét most énekléssel zárjuk, majd egy másik énekkel fogunk készülni az úrvacsorai közösségre. A két ének között szabad azoknak elmenniük, akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségben részt venni. Most tehát a 229. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 229. számú dicséretünk második verse így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet.